Krisztusban, kedves testvérek, karácsony követő napokban, néhány hétig szinte karácsony titkával találkozunk az egyház liturgiájában. És azért találkozunk újra és újra ezzel a titokkal, hogy minden évben valamilyen formában megérinthessen bennünket. Valahogyan alakítsa, formálja az életünket, hogy a karácsony ne csak elmúljon, vagy elteljen az életünkben, hanem a karácsony nyomot hagyjon bennünk. Jézus minden évben nyomot akar hagyni a mi szívünkben, a mi életünkben, hogy a hétköznapjainkban megjelenjen. Éppen ezt ünnepeljük most ebben az előesti szentmisében már, hogy megjelenik az Úr. Az Úrnak ez a megjelenése, ez azért fontos, mert a karácsonyi jászolnak a romantikájától a hétköznapi valóságig kell eljutni. A Krisztus pusztán csak mint egy ünnepelt személy, egy ünnepelt Isten, vagy egy ünnepelt tanítás, ideológia van jelen az életünkben, akkor nem teljesen értettük meg az ő megtestesülésének a célját. Ő nem ünnepelt akar lenni az életünkben. Nem olyan ember akar lenni, akit úgy néha vendégségben meghívunk, és akkor szépen földíszítjük a lakást, kitakarítunk, rendbe teszünk mindent, hanem olyan ember akar lenni, aki látja, jelen van a hétköznapjainkban. Az nem baj, hogyha a hétköznapjaink szereplőivel is ünneplünk, természetesen, de hogy engedjük, hogy ez a Krisztus velünk haladjon, megjelenjen, beletestesüljön a mi életünkben is. És Jézus körül a szereplők, azok segítenek bennünket abban, hogy mi is megtaláljuk, újra és újra fölfedezzük a saját helyünket, szerepünket, éppen aktuális állapotunkat, hogy mi kik vagyunk ebben a gazdag társaságban. Ma a napkeleti bölcsek jelennek meg, ahogyan a hagyomány tanítja, illetve megjelenik Heródes. Megjelenik Heródes, aki akkor aktuálisan a csúcsvezető politikus volt. És megjelennek ezek a napkeleti bölcsek. Érdekes formát ölt ez, hogy tulajdonképpen Jézus születésekor is, amikor annyi jelet lehetett látni, az angyalok énekeltek, megjelentek, újra és újra felfedezték a prófétai utalásokat, azok, akik ehhez értettek, elmondták más embereknek, Heródesnek is, hogy Heródes benne van a Szentírásban, hogy ez így meg fog történni. És pusztán maga az információ átadása, az, hogy elhangzott valamilyen hír, valamilyen információ, az nem érintette meg Heródesnek a szívét. Egyetlen egy dolog volt számára fontos, a saját hatalma és a saját élete. És talán Heródessel szemben odaállíthatjuk ezt a három királyt, ezt a három bölcsembert, akik keletről érkeznek. Elindulnak, mert látnak egy csillagot. Talán ezek a szereplők, ezek az összetevők, amik hozzátartoznak ezekhez a bölcsekhez, ez úgy mind-mind lényeges számunkra is. Azt tudjuk róluk, azt tartja a hagyomány, hogy valószínűleg ezek bölcs, tudós emberek voltak. És érdekes, hogy egy csillagon keresztül szólítja meg őket az Isten. Miért a csillagot választotta a gondviselés, hogy ezeket a bölcseket útra indítsa? Azért a csillagot választotta, mert hogy ők ehhez értettek. Ez volt a szakmájuk, ez volt az a terület, amiben ők profik voltak, mert minden bizonnyal a csillagokat vizsgálták. A csillagok voltak azok, amik betöltötték az ő életüket, hétköznapjaikat, ez volt a szakmájuk. Arra hívnak meg bennünket ezek a bölcsek, hogy abban az életben, ott, ahol éppen vagyunk, ott kell nekünk is jeleket keresni. Hiszen az Isten ott akar bennünket megszólítani, ahol mi vagyunk. Lehet, hogy nekünk nem csillagot kell, hogy küldjön. Mert attól, hogyha én meglátok egy csillagot, én olyan sok dolgot még nem tudok belőle kiolvasni, mert nem értek hozzá. De van olyan szakterület, van olyan valóság az életemben, amihez igenis jól értek. És mindannyiunk életében van olyan, amihez jól értünk, amin keresztül mi is megszólíthatóak vagyunk. A napkeleti bölcseknek talán ez az egyik üzenete számunkra, hogy az Isten ott akar bennünket megszólítani, abban a tevékenységben, abban a munkakörben, családban, közösségben, ahol mi vagyunk. Kérdést azt nekünk is föl kell tenni, hogy számunkra mi ez a csillag? Mi az, amin keresztül én megszólítható vagyok? Mi az, ahová be akarom engedni az Istent az életembe? Mert csillagot, jelet mindannyiunknak küld az Isten, azért, hogy találkozzunk vele. Ezután érdemes rátekinteni ezeknek a napkeleti bölcseknek tulajdonképpen a drámájára. Mert hogy azért ez az út, ez nem volt olyan nagyon-nagyon egyszerű. Három fölvonása van a napkeleti bölcsek útjának. Az egyik az, hogy észrevették a csillagot. Valószínűleg mások is látták, mások is megtapasztalhatták, még Heródesnek is voltak jelek. Mit gondolhattak ezekről az emberekről, akik körülöttük voltak? Hogy ezek eddig normális, épp elméjű embereknek tűntek. Tudósok voltak. És most hajlandóak útnak indulni azért, mert láttak egy csillagot. Azért, mert hogy ők beleláttak valamit ebbe a csillagba. Hogyha így, mi is így kívülről szemléljük ezt, akkor talán mi is azt mondhatjuk, hogy hát valóban azért ez nagy esztelenség volt, hogy egy csillag megjelenésére ők útnak indultak. Ha ezt a csillagot egy picit máshogy fordítjuk, akkor ezt a csillagot azért hívhatjuk úgy is, ami mindannyiunk életében megjelent. Az embernek voltak fiatalkori ideájai, fiatalkori szerelmei, meghívottságai, amire senki más nem tudott igazából választ adni, hogy miért azt választotta, miért őt választotta, miért azon az úton indult el, mert hogy, ahogyan Pascal is mondja, a szívnek vannak olyan érvei, amiket az ésszel nem lehet megérteni. De hogy a szívünknek az érvei, azok nagyon komoly érvek, és nem kell mindent az értelmünkkel megérteni. Amikor a szívünk indít valamire, amikor föltűnik egy ilyen csillag az életünkbe, akkor azon az úton el kell, hogy induljunk. És az ember el is indul legtöbb esetben ezen az úton. Igent mer mondani, mert tud a szívére hallgatni. A bölcsek is így voltak, hogy látták ezt a csillagot, és nem az értelmükre hallgattak, hanem engedték, hogy a szívük vezesse őket. És a szívnek az útja az azért nem minden esetben egyszerű út. Talán ez a második fölvonása a bölcsek életének is, amikor úton vannak, amikor ez az út, ez egy kalandos út. Hiszen a bölcsekről beszámol az egyház hagyománya, illetve a Szentírás is, hogy hát volt, hogy ez a csillag eltűnt. Hogy egyszerűen nem látták, hogy hogyan tovább. Elindultak egy biztos helyről, egy biztos országból, egy biztos egzisztenciából, és most nem látják, hogy merre kell tovább menni. Ahogyan a bölcsek életében, ugye a mi életünkben is olykor vannak kételyek. Amikor föltesszük a kérdést, hogy biztosan jól döntöttem-e? Biztosan érdemes volt-e a szívemre hallgatni? Talán mégiscsak jobban kellett volna az értelmemre, és nem a szívemből dönteni. A bölcseknek mi volt a reakciójuk? Az, hogy haladtak tovább. Nem látták a csillagot. Nem volt ott ez a bizonyosság, de megvolt bennük a kitartás. Tudtak tovább hinni a csillagnak. Mert hogy ez a csillag, tudták azt, hogy nem véletlenül tűnt fel az életük egén, hanem azért tűnt fel, mert hogy az egy valóság volt. Hogy a mi életünkben is azok a döntéseink, azok az elhatározásaink, amiket akár valami vagy valaki mellett fiatal korunkban hoztunk, azok nem véletlenül történnek. A szívünk döntései azok nem véletlenek. Amikor eltűnnek ezek a bizonyosságok, ezek a csillagok, akkor tudnunk kell kitartóan tovább haladni. És ugyanígy van, jól látjuk a bölcsek életében is, hogy amikor már úgy tűnik, hogy na biztos, akkor megérkeznek Jeruzsálembe. Hát a királyról hallanak, akkor a királynak hol kell születnie? Nyilvánvalóan Jeruzsálembe, a király városába. Odaérkeznek, és egy óriási csalódás. Hát senki nem beszél erről a messiásról. Hogy ami elindult, amit ők hallottak, amit a tudásuk alapján összeraktak, amire odaadták az életüket, a fiatalkori szerelmüket, hogy útnak indulnak, és nem az várja őket, mint amire készültek. És mi történik? Közbelép Heródes. Érdekes, látjuk Heródesnek az életén, a szerepén is, hogy az Isten hogyan tud rossz dolgokat is fölhasználni. Mert végül is Heródestől tudják meg, hogy nekik tovább kell menni Betlehembe. Életünknek a jelenetei, a szereplői, azok mindig lehetnek eszközök az Isten kezében, hogy minket vezessenek. És így jutunk el tulajdonképpen a harmadik részükhöz, az életük, az útjuk harmadik részéhez, ahhoz a boldog találkozáshoz, amikor beteljesedett mindaz, amit vártak. Hogy az Istenben való bizalom az új fényt hozott az életükbe. Lehet, hogy a betlehemi jászol fölött ragyogott föl az a csillag, de hogy fölragyogott újra. És hogy érdemes volt odaadni, érdemes volt oda szentelni az életüket. Sík Sándor így ír a napkeleti bölcsekről. A holtsugaras hideg éjszakán, mint egy fehérlő csendes álom, úgy vonult el a komoly karaván, és elölment a három. A sziklás föld mogorván és kopáron feküdt el a lábaik alatt. Méltóságos sora a száz tevének a harmaton halkan haladt. És mintha fehér árnyak lengenének, úgy vonult végig a fehér sereg. A völgyön, ahol nem nőttek virágok, a városon, ahol az emberek nem virrasztottak és nem énekeltek, s ahol nem látta őket senki sem. És így suhant el csendesen, életre élet vágya napkeletnek az ezredéves éjszakán. Napkeleti bölcsek arra hívnak meg bennünket, hogy merjünk hinni a szerelmeinknek, merjünk hinni a meghívottságunknak, merjünk hinni az első döntéseinknek, és merjünk kitartóak lenni azon az úton, amin járunk. Az Isten meghívott bennünket, megajándékozott bennünket, akkor érdemes kitartónak lenni. Van, hogy olykor a felhők elfedik előlünk a csillagot, de hogyha kitartóak vagyunk, hogyha merünk járni az úton, merünk menni azon az úton, amin elindultunk, akkor újra és újra föl tudjuk fedezni ezt a csillagot. Hogyha figyelünk ezen az úton, akkor megtapasztaljuk, hogy az igazi nagy csodák azok nem kint fognak történni, hanem az igazi nagy csodák azok bent a szívünk csendjében történnek. Engedjük, hogy a csillag újra és újra megjelenjen, ennek a csillagnak merjünk hinni, és merjünk újra ennek a csillagnak a nyomába szegődni. Amen.